Oké, lássuk. Imádkozzunk, jó? Atyánk, annyira jó vagy hozzánk. És annyi mindent tanulunk te rólad az élet különböző helyzetein keresztül. És köszönjük, atyánk, a Szent Szellemet, hogy ő ott van és nevel, és beszél és vezet minket. És kérünk, vezess most bennünket a te igédben, a te gondolataiddal, az Úr Jézus nevében, ámen. Oké, Eszter könyvéhez nyitozzunk. Ószövetség. Jobb könyve előtt van. Könnyen át lehet lapozni, csak azért mondom, tehát nem a képességeiteket lövöm alul, hanem könnyen 2-3 lapot összefogsz, és akkor már túl is lapoztad Eszter könyvét. Oké, mert 10 fejezet csak. Oké, és ezt fogjuk megnézni, az első 4 fejezetben fogunk olvasni néhány igét. Ámulatos könyv egyébként. Egy olyan könyv, ami tökéletesen egybe van szerkesztve, hogy ne, hiszen Isten szerkesztette, de nem említi Istent egy szóval sem. Tehát nincs benne az a szó, akár, hogy Isten. Oké? De, ha elolvasod, meg majd az üzenet végére is, amit megnézünk, látni fogjuk, hogy egyértelmű Isten a történésekben. Tehát ennél jobban összeszerkeszteni dolgokat, nem tud senki. Még egy George Lucas sem, vagy egy Steven Spielberg. Tehát ilyen jó forgatókönyvíró és rendező, mint Isten, nincs a Földön. Oké, de mielőtt belemennénk és olvasnánk, csak bevezetjük a gondolatot egy történettel. Mesélte valaki, hogy nagyon sietett munkába az autójával, és valahogy elé kavarodott egy idős néni, és hát ment az ő maga nyugdíjas tempójában. Ugye nekünk már az sokkoló volt, amikor ide költöztünk 4 éve Szegedre, hogy itt 50-nel mennek az autók. Tehát Pesten ez nem szokás. Mennek, mint a villám. Még, hát, ha nem akarsz, akkor is muszáj, mert megy veled az ár, vagy hát visz magával az ár. De beállt elé ez a néni, ott döcögött, és nagyon pipa lett rá, de aztán, mikor úgy ráment a fenekére, meg minden, látta, hogy van egy matrica hátul, hogy az ott ráír, hogy ha szereted Jézust, dudálj. Úgyhogy ezzel nincs még semmi gond, majd mindjárt lesz a gond. És azt mondja, hát keresztény vagyok, szeretem Jézust. Dudált, de nem azért, hogy álljon félre, nyilván. És erre a válaszadás, ezt tudod, mi volt? Lehúzta a néni az ablakot, kirakta a kezét, és megmutatta neki a középső ujját. Mi van? Szeretem Jézust. Te is szereted Jézust. Mi ezzel a probléma, tudod? És mérgesen a középső ujját mutatta neki. De mielőtt még azt mondanánk, hogy hát elég gázos ez a nénike, azért el kell azt mondjuk, hogy valószínűleg az élete egy pontján, amikor mondjuk látta ezt a matricát, és úgy döntött, hogy felrakja az autóra, akkor még az volt benne, hogy fú, én szeretem Jézust, de jó az a matrica, milyen jó lesz, miközben megyek az úton, vagy járkálok a városban, vagy a városok között, hogy majd, ha arra jár a keresztény, akkor micsoda Szent Szellem közössége, csak annyi, hogy egymásra dudálunk, és úgy felépülünk a hitben. Csodálatos lesz meg minden. Tehát biztos vagyok benne, hogy amikor fölrakta ezt a matricát, akkor erre gondolt. De azok az idők elmúltak. Tehát a jel azt mutatja, hogy megfeledkezett róla. Elfelejtette, hogy ő így gondolkodott egyszer azzal kapcsolatban. Megfeledkezett arra a matricáról. Úgyhogy a reakciójából ítélve az történhetett, hogy apám, ki ez az idióta hátul, én kényelmetlen helyzetbe hoz engem, na, megmutatom, hogy mit gondolok én erről a kényelmetlen helyzetről. Deng. Oké? Okay? Tehát megmutatta neki a középső ujjacskáját. Na most, hogy hozzuk ide bele az üzenetbe ezt a történetet? Ez történik velünk keresztényekkel. Akár vasárnaponként. Hogy eljövünk. Na most csak tisztázzuk, hogy kicsoda keresztény. Nem az a keresztény, aki élet egy pontján elmondott egy imát, mert félt a pokoltól. Oké, mert ez csak azért mondta az imát, mert félt a pokoltól, de az még nem azt jelenti, hogy valaki találkozott Jézussal. Az sem keresztény, aki megkeresztelkedett. Az, hogy megspriccoltak vízzel, engem se tett keresztényé. Vígan nem voltam keresztény, még utána 20 évig, miután megkereszteltek. Tehát igazából a keresztény az, aki felismeri az élet egy pontján azt, hogy el van veszve. Hogy elveszett. Hogy Istentől távol van. Hogy Isten és ő közötte van egy fal. És aztán úgy dönt, amikor Jézus kezdeményez felé, valakin keresztül, vagy valamin keresztül, ez már nagyon változatos lehet, hogy, de Jézus kezdeményez felé, és ő elfogadja ezt a kezdeményezést. Azt mondja, hogy igen, nekem szükségem van egy megváltóra, mert el vagyok választva Istentől. Igen, szükségem van egy helyettes áldozatra, mert valakinek meg kell halnia az én elválasztottságomért, az én bűnömért. Úgyhogy Jézus, rád bízom az életem, követni akarlak. Most ezt hívom én kereszténynek. Oké? Okay? És magyarul azt mondja az illető, hogy Isten, tiéd vagyok teljesen. Mondd, hogy mit csinálják, és csinálom. Mondd, hogy mit hagyok abba, és abba hagyom. Tehát ez egy Jézus követő, a keresztény. Na most, amit viszont csinálunk, az az, hogy nagyon szeretjük Jézust, nagyon lelkesedünk Jézusért, rajongunk érte, kirakjuk a matricáinkat, oké? Tehát az igéskártya, meg a keresztény póló, meg minden, egészen addig, amíg Isten egy kényelmetlen helyzetben nem tesz bennünket. Oké, és mi történik? És akkor a Szent Szellem meg dudál. Míp, míp. És mi meg? Kinyújtjuk a kezünket, és mutatjuk a középső ujjunkat. Mert nem bírjuk elviselni. Nem vagyunk hajlandóak mozdulni azzal a kényelmetlenséggel. Ó, hát én sosem mutatnék Istennek középső ujjat. Hogy gondolod, Pásztor Balázs? De Isten kényelmetlen helyzetekbe tesz bennünket. És ő folyamatosan kényelmetlen helyzetekbe tesz bennünket. Döntésekre, úgymond kényszerít. Döntéseket kell hozzunk. El kell kezdjünk valamit, fel kell vegyünk bizonyos szokásokat, amik nem csak szokások, hanem lét dolgok. És aztán hoz be olyan helyzeteket, amikben arra bátorít, hogy abba hagyjunk dolgokat. Felejtsünk el dolgokat. Hagyjunk el dolgokat. Oké, és ez egy életen át tart. Kényelmetlen helyzetek egy életen át jönnek. Mit tesz a keresztény? Hajlamos kinyújtani a középső ujját. De hát én ilyet nem csinálok. Hogy Istennek középső ujjat mutatni. De figyelj, abban a pillanatban, amikor Isten mond valamit, amikor a mindenséget teremtő Isten, aki fenntartja ezt az egészet, ő miatta nem hullik össze. És ő szól hozzám, és ott van a Bibliám, és olvasom, és ad tanácsot, és vezet. És én nem teszem meg, úgymond nem engedelmeskedem, abban a pillanatban én középső ujjat mutatok Istennek. Szépíthetjük. De minek szépítsük? Ez nagyon egyszerű. Nem. Akkor, amikor nem tesszük. Oké, úgyhogy ezt a kérdést kell feltegyük magunknak. Ugye, mert volt ezelőtt két üzenet, amiről prédikáltam, az egyik, ez Máté 25 volt, hogy az a vágyunk, hogy amikor szemtől szembe leszünk ő vele, akkor azt halljuk, hogy azt mondja, hogy jól van, jó és hű szolgán. Oké, itt beszéltünk arról, hogy kik azok, akik ezt fogják hallani, akik meglátják a lehetőséget, amit Isten adott nekik, akik tesznek is valamit azzal a lehetőséggel, és aztán a harmadik, akik hűségesek és gyümölcsözőek. Oké, nagyon fontos a gyümölcsözés, mert lehet, egy vallásos ember ez nagyon hűséges. Mindig teszi ugyanazokat a dolgokat, de nincs gyümölcse. Oké, tehát hűséges és gyümölcsöző. Ugyanúgy, ahogy a talentumos példában a gyümölcsözőket dicsérte meg az uruk. Aki nem hozott gyümölcsöt, azt mondta, lusta és gonosz szolga. Oké, aztán az utána lévő üzenetben meg arról beszéltünk, hogy hogyan valósul ez meg, Filippi 3-ból, hogy elfelejteni, teljes erővel igyekezni, és aztán a harmadik pedig, hogy meg kell tanulnunk küzdeni, kitartónak lenni, álhatatosnak lenni. És itt a harmadik, ez egy kulcsfontosságú kérdés, hogy feltegyük magunknak, hogy jobban érdekel-e engem a kényelmem, mint Isten királysága. Fontosabb-e számomra a saját kényelmem, mint Isten királysága? Ez egy folyamatos kérdés, amit fel kell tegyünk magunknak újra és újra, mert beáll a gépezet, behomokosodik a gépezet, megszorulnak az alkatrészek. Tehát ez segít abban, hogy megvizsgáljam magam, hogy megint megújulva, a Szent Szellem olajával megkenve, újból megint Isten erejével menjek előre. Abban az életben, amit Isten teremtett engem. Oké? Úgyhogy jobban érdekele a saját kényelmem, mint Isten királysága. Azt vettem észre, hogy tehát az oka, miért nem veszik komolyan a keresztényeket, az talán ez, hogy kényelmesek. Hogy fontos számukra a saját kényelmük. Nem hajlandók áldozatot hozni akár az elveszett emberek felé. Egyszer még találkoznak valakivel, elmondják nekik a jó hírt, de az, hogy ugyanazzal az emberrel kitartóan és bánni a bajával, és foglalkozni vele, és újra segíteni őt, vagy elviselni azt a szemét, azt már nem merik bevállalni. Mindig jöhet egy új idegen, semmi felelősség. Tehát ezért van az, hogy keresztények félnek a kényelmetlenségtől, ezért van az, hogy gyülekezetek hajlamosak rengeteg programot csinálni, ami elválasztja a hívőt a nem hívőtől. Nem kell velük foglalkozni. Ez nekik van, ez meg nekik van. Néha csinálunk egy olyat, ahol vegyesen is vagyunk, de azért tartsuk be a határokat, mert hát nem tudunk jó alkalmat csinálni, hogyha ők is itt vannak. Csupa kényelmetlenség, még csak eldurran egy B-betűs szó. Valami csúnya szó, vagy valaki koszosan jön. De nem Isten, azt mondja. Ő értük, haltam meg. Te is ilyen voltál. Mi a problémád? Ezért hagytalak itt, hogy elérd ezeket az embereket, hogy szolgálj ezek felé az emberek felé, hogy bemutass engem nekik. Ha nem lenne dolgod ezen a területen, akkor már rég hazavittelek volna, mert amúgy haszontalan lenni. Akkor jobb, ha itt vagy velem. Úgyhogy, Eszter könyve, első fejezet, első verse. Történet Ahasvérus idejéből. Ez az Ahasvérus Indiától Etiópiáig 127 tartomány királya volt. Most ez a fickó, ez egy valódi történelmi személy. Ezért jó a Biblia, tehát nem mesekönyv. Attól függetlenül lehet látni képes bibliákat. Ez nem azt jelenti, hogy ki lett találva, meg sztorikat írtak valakik, hanem ezek történelmek bizonyított személyek, helyszínek, évszámok. Tehát valós emberek vannak benne. És az az igazság, hogy ez az alasfér, ez nagyon el volt szállva magát, amit az első 6 versben arról olvashatsz, most nem fogjuk végigolvasni, de arról olvashatsz, hogy egy 6 hónapig tartó partit csinált. Oké, ez körülbelül ahhoz hasonlítható, amikor az ember gólya az egyetemen. És utána nem megy többet. Tehát az első fél év detoxikálót megjár egy párszor. Vagy mit tudom én. Tehát 6 hónapig tartó ilyenbe szerintem manapság azért nincsenek benne az emberek. De azt írja, hogy elolvassátok ott az első 6 verset, 6 hónapig tartott. És az egyetlen téma a 6 hónapig ezen a bulin mi volt? Ott van benne az első 6 versben. Saját maga magasztalása. Oké? Tehát önmaga magasztalása. A saját dicsősége. Hogy ő milyen frankó, milyen jó, milyen csodálatos. Aztán volt egy másik part is, ami egy hétig tartott. Ez is minden beleparti volt, gondolom. Ez az after party, ez levezető. De aztán 7. vers, figyeld, arany edényekből ittak, különböző módon készített edényekből. A királyi bort királyi bőkezűséggel adták. Oké, tehát bőven volt alkohol ezen a parton. 9. vers, Vásti királyné is készített lakomát az asszonyoknak Ahasvérös király királyi palotájában. 10. 11. vers, a 7. napon a királynak jó kedve támadt a bortól. Oké, tehát ez a vers is egyébként csak úgy zárójában, hogy kiüti azt, hogy hát a Bibliában lévő bor az szörpike volt. Nem volt alkoholos. Itt is van egy versre, hogy a bor az alkoholos volt. Jó kedve derült a király, és azt mondja mindenféle furcsa nevű udvari emberének, Mehumánnak, Bizettának, Harbónának, Biktának, Abaktának, Zétának és Karkasznak, a 7 udvari embernek, akik eunukok voltak szegényként, akik Ahasvérus király személyek körül teljesítettek szolgálatot, hogy vezessék be Vásti királynét a király elé királyi koronával a fején. Meg akarta mutatni a népnek és a vezető embereknek, hogy milyen szép, mert szép termetű volt. Most az írástudó kollégáim azt mondják, hogy itt igazából, amit akart Ahasvérus, az az, hogy anya szült meztelenül, csak koronával a fején sétáljon végig a felesége. Hölgyek, ez egy feleségét tisztelő férj ilyet kér a feleségétől? Hogy a főemberek, a nemesek lássák, hogy milyen szép termetű feleségünk van. Elég durva. Vásti sem volt elragadtatva tőle, természetesen. 12. vers, de Vásti királynő nem volt hajlandó bemenni a királynak az udvari emberek által küldött parancsára. Ezen nagyon felháborodott a király, és volt benne a harag. 13. vers, megkérdezte tehát a király a múltat ismerő bölcsöket, a röhely, mert azt mondja, mert az volt a szokás, hogy a király minden ügyét a törvények és ítéletek tudósainak az együttes elé terjesztették. Tehát ez olyan, mint hogyha, mit tudom én, vitatkozunk én meg Virág valamin, és akkor elmegyünk a bíróságra, hogy adjanak ők tanácsot nekünk. Tehát ha valami vitás ügye van, akkor már egyből mentek az okos tojásokhoz. És azt mondja, 19. vers, ugorottunk egy nagyot, erre jutott. Ha jónak látja a király, bocsásson ki királyi rendeletet, és jegyezzék azt fel a perzsák és médek megmásítatlan törvényei közé, hogy Vásti nem jelenhet meg többé Ahasvérus király színe előtt. Királynői méltóságát pedig adja a király másnak, nála jobbnak. Tehát úgy döntött ez a bizottság, hogy új feleség után kell néznie Ahasvérusnak. Oké, tehát Vásti ki lett rúgva, mert nem akar pucéron végig rohangálni a főemberek között. Úgyhogy Krisztus követésével kapcsolatban 3 választási lehetőségünk van. És az első az ez. Jézus, én követni foglak, ha Oké, ez az első. Jézus, én követni foglak. De van feltételem. Ha. Oké, tehát ezt mondhatják néhányan. Mikor Isten oda megy hozzá, és azt mondja, kövess engem. Isten, én követni foglak. Ha teszel valamit, értem. Oké, nézzük tovább a történetet. Második fejezet, első verse. Ezek után lecsillapodott Ahasvérus király haragja, eszébe jutott Vásti. Az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták, keresni kell a királynak szép termetű szűzlányokat. Nevezzen ki a király megbízottakat, birodalma minden tartományában, 127, hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű szűzlányt Susán várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá őket Hégájra, a király háremőrére, szegénykém, a nők őrizőjére, és adjanak nekik szépítő szereket. Az a leány legyen Vásti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Tehát megindul a nagy szépségverseny. Tetszett ez a beszéd a királynak, és az szerint járt el. Tehát hozták a 127 lányt, oké, mert minden tartományból hoztak egyet, tehát megindult a nagy szépség királynő választás. Egy évig tartott az előkészület. Míg a 127 megjelenik a király előtt. Egy évig kellett előkészülni. Szépítkezések meg minden. És az egyiküket úgy hívták, Eszter. Tehát itt van, megérkeztünk a főszereplőnkhöz. Így jön be a képbe. Az egyik tartománynak a jelöltje Eszter volt. Oké? Aki zsidó volt, vagyis ez azt jelentette, hogy élete egy pontján nem ott volt, vagy nem oda valósi volt, vagy a szülei nem oda valósiak voltak. Ő fogolyként érkezett, vagy az ő identitás egy módon fogoly volt ebben a birodalomban. És valószínűleg később olvashatjuk, hogy árva volt, a szülei nem éltek. Tehát lehet, hogy látta saját szemeivel, ahogy ennek a népnek a vezetői, katonái megölik a szüleit. Oké? Tehát egy érdekes történet, ahogy egy senkiből valaki lesz. De hát még nem látjuk, hogy mi lesz belőle, mert még nem tartunk ott. Márdokeus, aki szintén egy főszereplő ebben a könyvben, ő a nagybátyja Eszternek. Nagybátyja. Ő nevelte fel, miután a szüleit megölték. Jó? És aztán 17. vers, megint ugrottunk egy nagyot, és a király minden nőnél jobban megszerette Esztert. Tehát győzött Eszter. Minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét, ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynővé tette Vásti helyett. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet adott, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. Na most, tehát Eszter győzött. És itt kéne abba hagyni, nem? Ez a csúcson kell abba hagyni. Csak az a baj, hogy Eszter könyvében még van 8 fejezet. Tehát Eszter története igazából még csak most kezdődött el. Most kezdődött el. És sokszor a keresztények azt mondják, Isten, ha kiszedsz a hamuból, ha kiszedsz a koszból, kiszedsz a lepukkantságból, az alantasságból, akkor követlek. Követlek téged. Követlek, ha kiszedsz. Követlek, ha jók a dolgok. Én arra jelentkezem. Oké, mert ott volt Eszter, és egy senki volt. Tehát az ő identitása, ő egy fogoly, egy idegen népnek, egy idegen népből való, akit leigáztak. És le volt írva teljesen, de Isten valamilyen oknál fogva kivette őt ebből a pozícióból. Nem tudjuk miért, de kiválasztotta őt. Nem tett őt semmit ezért, de kiválasztotta ebből a bizonytalanságból, és egy ígéretes helyet adott neki. Megkapta ezt az ígéretes helyet. És itt van egy kis üzenet az üzenetben, hogy Isten nem a tökéletest keresi. Ő fogja, és fogja a lepukkantat, fogja a semmire kellőt, fogja a nyuszit, a bátortalant, fog bárkit, és használja, és formálja, és átformálja. De kell egy együttműködés. Egy feltétel nélküliség ebben a kapcsolatban. Aki te fogja a senkit, aki közül az egyik én vagyok, és használja. Használja őt. Tudod, miért teszi ezt? Hogy ő kapja a dicsőséget. Mert akkor fog minket, és munkálkodik rajtunk keresztül, akkor egyértelmű, hogy kinek az ereje, kinek a képessége, kinek a munkája lett láthatóvá. Ki van a háttérben? Isten. Isten. És ez történt itt Eszterrel is. És tudod, keresztényekkel megtörténik ez. Ó Isten, követlek én, hű, de nagyon követlek, hogyha most lesz parkoló helyem, benne a belvárosba, oda, ahová éppen készülök, és imádkozom őt közben. És tudod, hogyha nem lesz parkoló helyem, akkor középső új, jó? Ez a középső új. Követlek téged, hogyha a gyerekemet felveszik ebbe az iskolába, és el tudja végezni ezt az iskolát. Hogy követlek téged, Uram, mindenen keresztül, hogyha, ha nem leszek beteg, vagy nem kapom el azt a betegséget, vagy követlek téged, Uram, hogyha járhatok azzal a fiúval, vagy azzal a lánnyal, igent mond nekem. Tehát követlek téged, hogyha az élet habos, és nem zabos. Ja, úgyhogy Uram, fordítsuk át. Uram, követlek téged, ha engem szolgálsz. Uram, követlek téged, hogyha te Isten, az én dicsőségemre élsz ezen a földön. Jó a kép? Kicsit furcsa, nem? De magyarul ez, amikor feltételeket támasztunk, és elbizonytalanodunk, amikor a dolgok nem mennek jól, hogy akkor nem követem Istent. Egyébként ez a baj azzal, amikor valaki azért követi, mert. Követlek, Uram, ha. Ezzel ez a baj, hogy amikor rosszra fordulnak a dolgok, akkor nem fogjuk tovább követni. Úgyhogy Isten ott áll mögötte, és dudál. Dudál. Mi pedig kinyújtjuk a mi kis középső ujjunkat, mert nem kényelmes az életünk. Mert Isten kényelmetlen helyzetbe kényszerített bennünket. Okay. És a mi kényelmünk persze fontosabb az ő királyságánál. Na most, ez visz minket a következőhöz, a másodikhoz a háromból. Szépen haladunk. Tehát követni foglak, ha. A második az a követni foglak, de. Követni foglak, de. Megkérdeztem egyszer valamelyik lányt, azt hiszem, hogy Flóra volt, hogy olyan okos vagy, Flórácska. Honnan van neked ez az okosság? Hogy lettél te ilyen okos? Kitől örökölted? Apától és anyától, ugye? Jó válasz. És már lendületben voltunk, úgyhogy vittem tovább a kérdést. Drágám, és olyan gyönyörű vagy. Hogy lett ez? Kitől örökölted? És azt mondta, anyától. Ezt jól elfenekeltem. Nem bántottam, jó? Ez csak vicc volt. De van, hogy kényelmetlen válaszokat kapunk. Felteszünk kérdéseket, vannak kéréseink, akár úgy vannak burkoltan elvárásaink is, mert végülis az elvárásaink döntik el a válasznak, hogy ez most pozitív vagy negatív. Ugye az elvárásom szintezi be. Ez az elvárásom, ha itt van a válasz, akkor pozitív, vagy itt a válasz, akkor negatív. Hol van az elvárásom? Tehát, és megtörténik ez. És ebben a helyzetben nem lehettem én őre mérges. Nem lettem rá mérges, és miért? Hát még akkor sem, hogy az igazat mondja, hogy lenne már szép tőlem. Tehát, nyilván. És lesz olyan helyzet az életben, amikor Isten kényelmetlenséget fog adni. Lesz. Kényelmetlen lesz. És nem lehetünk rá mérgesek. És figyelj, harmadik fejezet. Első, második vers. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király az agági Hámánt. Ez a rossz fiú a könyvben. A Hámán. Hamedátá fiát. És feljebb tétette a székét a körülötte lévő összes vezető emberénél. Tehát megtettem második embernek Hámánt, Ahasvérus. A király összes udvari emberei, akik a király udvarban voltak, térdet hajtottak és leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Márdokeus azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Márdokeus az Eszternek a nagybátyja, aki felnevelt őt. Most ezen kiakadt Hámán. És akkor gondolkodott, dúlt-fúlt, és gondolkodott, és rájött arra. Hú, ez a Márdokeus, ez nem is közülünk való. Ez zsidó. Kinyírom Márdokeust. Nem. Nem fogom kinyírni Márdokeust. Az egész zsidó bagást ki fogom nyírni. Oké, és ez volt a 2500 évvel ezelőtti holokauszt. Legalábbis a szándék. De érdekes, hogy a történelemben folyamatosan ez ott volt. Hogy a zsidókat el kell pusztítani. És itt is kijött ebben a történetben ez. De nyilvánvaló, hogy miért. Azért, mert ez olyan 500 évvel, kb. 500 évvel Krisztus előtt történt, de ki volt még zsidó? Jézus is zsidó volt. Tehát nyilvánvaló, hogy egy hadüzenet volt ez Jézus Krisztus ellen és a kereszt ellen. Mert ha kiirtják a zsidókat, akkor nem fog megszületni Jézus sem. Oké, de itt volt, dúlt-fúlt, tervet szőtt, ki kell nyírni az összes zsidót. Márdokeus pedig szépen összerakja a képet, hogy mi történik. Hoppá! Itt ki fognak minket nyírni? Várja, mit tegyünk, mit tegyünk, mit tegyünk, mit tegyünk. És aztán felismeri, hogyha valaki nem veszi a bátorságot, ha valaki nem vállalja a felelősséget, és nem tesz valamit, akkor itt több százezer zsidó meg fog halni. Tehát mozdulni kell ebben, és aztán leesik neki a megoldás. Eszter! Eszter! Az unokahúgom. Ő a királynő. Ott van a király mellett. Megvan a telefonszáma. Hiszen a nevelt lányom. Ő lehet ebben a megoldás. Oké, úgyhogy remény csillan fel. Remény csillan fel. És tehát látjuk azt, ahogy tervet szőnek Isten emberei ellen, de Isten gondoskodik az ő védelmükről, és aztán ír egy levelet Eszternek, Márdokeus, ahol hát elmagyarázza neki a dolgokat, és azt mondja, bátorítja, hogy gyerünk, lépj ki, tedd meg, ez, tehát vészhelyzet van. Itt nagyon nagy baj lesz, vészhelyzet van. És ez volt Eszter válasz. A negyedik fejezet, 11. verse. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul bemer menni a királyhoz a belső udvarba, azt kivégzik. Tehát Esztert felszólítja, hogy menj be és járj közben értünk. Te vagy a királynő. Válasza erre az volt, jaj, ez nagyon kényelmetlen, mert aki hivatlanul megy, azt megölik. Aki hivatlanul megy, ezt meg fogják. És tudod, Márdokeus pedig azt mondja, de valamit tenni kell. Ez valamibe kerülni fog. Tehát látod, hogy mi történt akár Vástival is? És azt mondja, csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Tehát magyarul azt mondja ezt, hogy nagyon sajnálom azokat, akik meg fognak halni. Nagyon sajnálom. Hú, de nagyon sajnálom. Tényleg sajnálom. És ez olyan, mint amikor a keresztény azt mondja, nagyon sajnálom, hogy ez a sok ember megy a pokolba. De nem baj, mert feliratkoztam egy bibliakurzusra, ahol tanulok arról, hogy hogyan lehet beszélgetni azokkal az emberekkel, akik közé nem merek menni, Hogyan lehet, mitől van az most, hogy eleve elrendelve mennek a pokolba, vagy a saját döntésükből, de tanulunk róla, de nem merek. Túl nagy a tét. Kockázatos. Úgyhogy azt látjuk, hogy Esztert sokkal jobban érdekli a maga sorsa, mint másoké. És mit csinál? Egy középsúlyat mutat Márdokeusnak. Középsúlyat. Mondva azt, hogy ez sok nekem. Sokat kérsz. Ott van benne veszély, hogy meg leszek ölve. Mert hivatlanul megyek be a királyhoz. Oké? De ne haragudjunk Eszterre. Mert akkor nagyon kéne haragudnunk magunkra is. Hányszor és hányszor megtettük mi is ezt. Oké? Tehát emberek ezrei mennek egy visszafordíthatatlan helyre. És itt vagyunk mi céllal, felvértezve, ajándékokkal. Isten gondoskodik rólunk. És tudod, belegondolsz. Lehet, hogy az utóbbi időben többet gondoltam a kertemre, mint ezekre az emberekre. Lehet, hogy többet gondoltam az autómra, mint ezekre az emberekre. Lehet, hogy többet dolgoztam ezért az autóért, vagy valamilyen jobb autóért, vagy valamilyen jobb bútorért, vagy dolgokért, jobban gürcöltem, több energiát tettem, mint abba, amiért valójában én itt is vagyok ezen a földön. Amiért itt tart engem Isten, amiért gondoskodik rólam itt, ezen a földön. És közben Isten dudál. Ébresztő. Tehát vedd le a saját képedet magad elől. Ne azt nézd, nem az a cél. És tudod, mi meg? Köszönjük. Tudod, Isten dudál. Hé, bocsáss meg annak, akire haragszol. Bocsáss meg neki. Persze. Aztán megint belém rúg. Ja. Vagy bocsáss. Vagy kér bocsánatot. Tudod mikor. Azok után, amit mondott, vagy tett, vagy nem tett. Oké? Tehát Isten azt mondja, ne menj bele abba a kapcsolatba. Köszi, Uram, imádkoztam érte. Ki ez? Ott van a Bibliában. Nem kezdél imádkozni. Meg vannak a határok, hogy mind belül tudod. De mi mutatjuk az újat Istennek. Oké, sok minden. Tehát akár az anyagi életünk. Isten ad tanácsot az anyagi életünkre, mi meg mutatjuk neki az újunkat. Úgyhogy, csak úgy csinált Eszter, ahogy valószínűleg én is csináltam volna. És tényleg kemény helyzet ez, amiben ott voltak. Mindjárt még a harmadik pontra, de sokszor Isten annyira beletesz bennünket kényelmetlen helyzetbe, ami igazából bizonyságnak kell lennie, hogy én az ő gyermeke vagyok, és foglalkozik velem, hogy mi akár, tudod, kiáll ide a pásztor, prédikál, és kényelmetlen helyzetbe hozza a gyülekezetet, kihívja, az igazságról beszél, hogy aztán vannak emberek, akik emiatt elmennek a gyülekezetből. Ez túl kemény eledel. Túl kihívó. De hidd el, te pásztorként, tanárként, prédikátorként, tehát az, amikor 10-15 éven keresztül melből etetni egy gyülekezetet, az nagyon-nagyon fárasztó. Nagyon-nagyon fárasztó. Az utunk az a növekedés. Fel kell növekedjünk. Tehát látnunk kell a növekedésünknek a jeleit. és egyre több felelősséget kell vállaljunk. Tehát vennünk kell azt, amit Isten ad nekünk. Vennünk kell azt az adást, amit Isten sugároz. Hogy gyere, és egyre nagyobb teret adok neked, és egyre többre, többet mutatok neked, vállald el, és így fogsz növekedni. De még így is vannak emberek, akik reklamálnak. Mert a pásztor és a gyülekezet nem eteti őket tejcivel 10-15 év után. És akkor elmennek még egy másik helyre is, mert ott is prédikálnak, vagy egy harmadikra, mert ott is prédikálnak. De nem vállalnak akár szolgálatot. Nem vállalják be. Inkább elszigetelem magam, jól akarom érezni magam, bevételezni akarom, mint a szivacs, szívni akarom. De ez a halál útja. Mint a lelki döglöttség útja, amikor nincs kiadás. Amikor nem tud kijönni az élet valahová. Mert annak a helyére tud új jönni. Okay, úgyhogy itt az idő, hogy kilépjünk, hogy vállaljunk felelősséget, hogy szolgáljunk, sok ember van körülöttünk, szolgálhatunk gyülekezeten belül, de legfőképpen gyülekezeten kívül, emberek felé, ahol élünk, ahol vagyunk, ahol tanulunk, ahol dolgozunk, ahol lakunk. De ha szíveden van egy bizonyos embercsoport, bizonyos függőségekkel, vagy bizonyos helyzetben lévő emberekkel, akik itt vannak a társadalomban, vagy itt vannak, de Isten a szívedre helyezte, akkor afelé. Bátran. Tudod, lépj ki. Vállald, mert tehát lehet azt mondod, hogy na, ez már megint a gyülekezetről szól. Megint promótálom a szolgálatokat, de nem erről szól. Legfőképpen nem erről szól. Az igazság ez az, hogy képtelenek vagyunk azzá válni, akivé Isten formálni akar minket, ha nem lépünk ki. És nem fogjuk azt, amit kaptunk Istentől, és használjuk. Tudod, csecsemők leszünk, emlékeztek még mit tudom, 2 évvel ezelőtt az úszógumival? Tudod, a 45 éves bácsi a gyerekmedencében az úszógumival. Így fogunk kinézni kereszt. Sok keresztény ilyen. Játszik a gumikacsával. Mert azon a szinten van. Közben 25 éve már ott van a gyülekezetben. Heti 4-5 üzenetet hallott már. Tanítást. 25 éven keresztül. És még mindig ott van a gyerekmedencében. Mert nem ez az élet útja számunkra Istennel. Hanem az, hogy vegyük. Vegyük azt, amit Isten ad nekünk. Ne a fenekünkön csücsüljön, mert így leszünk egy megállíthatatlan hadsereg. Itt Szegeden, Dél-Magyarországon, az országban, a világon. Ez a mi útunk. Oké, különben csak hallgatóság vagyunk. És itt jön a harmadik. Tehát követlek ha, követlek de, és Uram, én követlek téged bármi áron. Milyen áron? Bármi áron. Oké, át fogom keresztelni magam. Vezeték nekem bármi lesz, és a keresztnevem Áron. Mikor bemutatkozom, bármi Áron. És tudod, nagyon furcsa nekem az a jelenség, ami megtörténik a kereszténységben, hogy tudod, ugyanolyan, mint a világban. Tehát ugrálnak. Tehát a kényelmetlenség elkerülés ez az, hogy ugrálunk a gyülekezetek között. Sehol nem vetemedünk meg. De tudod, ez a kép, ez tudod milyen ez a kép, hogy tehát a kereszténységben is vannak sokan, akik csak le akarnak feküdni a gyülekezettel, de nem akarnak felelősséget vállalni. Ez ugyanaz. Tehát amikor a fiú le akar feküdni a lányjal, de nem akar felelősséget vállalni, váltogatja a partnereit. Ugyanez megtörténhet a gyülekezettel is. Nem. Nem, Isten elhívott bennünket egy helyre. Az a hely, ahol itt vagy, az a te helyed? Szerintem igen. De részt akarunk-e venni? Részt akarunk-e benne venni? Tehát nem kell, hogy felkészült legyél, ugye? Mert aztán ami visszatart, az az, hogy de hát nem vagyok még felkészült a szolgálatra, nem vagyok még felkészült erre, részt vegyek dolgokban. Sokszor hallom azt, hogy nem vagyok még felkészült a házasságra. Figyelj, sosem leszel felkészült a házasságra. A házasságban készülsz fel. Tehát arra nem lehet felkészülni, hogy mit tudom én, egyedülállónként ott voltam, volt egy tusfürdőm, meg egy fogkefém, meg egy fogkrémem a fürdőszobában. Megházasodtam, 72 valami van, ami fogalmam is, hogy mire való. Tehát ezzel, ehhez nem tudsz hozzászokni, vagy nem tudsz erre felkészülni, vagy akkor vállalunk gyereket, ha már felkészültünk rá. Bocsánat, de ez sem így működik. Akkor készülsz fel a gyermekre, amikor megszületik, mert akkor tapasztalod meg. Akkor erősödsz hozzá. Akkor van ott, akkor vagy rákényszerítve azokban a kényelmetlen helyzetekben, hogy megfeledkezz önmagadról, bátorságot vegyél, kilépjél a víz felszínére, és hitben járj. De elolvasod 25 könyvet előtte, de nem leszel felkészültebb, mint azon a napon, amikor megtörténik. Úgyhogy vállaljuk a felelősséget, és lépjünk bele bátran a szolgálatba. Menjünk arra felé, merre Isten hív bennünket. Vállaljuk azt, bátran. És maradj meg annál életed végig, hogyha Isten ezt adta. És 12.-13. vers, figyelj, Márdokeusnak átadták Eszter üzenetét, akkor Márdokeus ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidók közül. Tehát innen láthatjuk azt, hogy Eszter arra appellált, hogy mivel ő a feleség, ezért őt nem fogják kinyírni. Dehogy nem. Tehát veszélyes. Veszélyes játékot játszott Eszter. 14. vers, mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre. Te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Tehát Márdokeus azt mondja, megvan a célja, Eszter, amiért te ott vagy. Nem azért, hogy élvezd a szépítkezést egy éven keresztül, nem azért, hogy élvezd a királyi bőséget, hanem vedd már észre a körülményeket. Vedd már észre a helyzetet, hogy te pont ezért kerültél oda, amiről beszélünk, hogy te fogod megmenteni ezt a népet. Hogy Isten tett téged oda. 15.-16. vers. Eszter ezt üzente vissza Márdokeusnak. Aki már felismerte. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található. És böjtöljetek értem. Aki nincs szó arról, hogy Isten, de arról van szó, hogy Istent keresik. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal. Tehát azt mondta neki Eszter, oké, keressük Istent. Keressük Istent. És azt mondja, aztán bemegyek a királyhoz, a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát elveszek. Oké, és Isten megváltoztatta a történelmet. Szó szerint. A történelmet változtatta meg egy Eszteren keresztül. Hihetetlen. Hihetetlen. És képzeld el, hányan vagyunk itt a teremben. 60-70 ember. Eszter egyedül volt, és megváltoztatta a történelmet. Isten mit tud rajtunk keresztül tenni ebben a városban? 70 ember. Szétszórva ebben a városban. Ott, ahol van. És vállaljuk a helyünket. Vállaljuk azt, amit kaptunk. És tesszük azt, amivel Isten megbízott bennünket. Legyek én egy 14 éves kamasz az iskolámban, az osztálytársaimmal, a haverjaimmal. Legyek én egy 60-70 éves idős hölgy, aki egyedül él, és a kettő között, meg azok alatt is, azok fölött, bárki meg tudja változtatni a történelmet maga körül. Meg tud fordulni minden embernek az élete körülötte. A döntésünktől függ. Vállaljuk-e azt? Vállaljuk ezt. Nem könnyű, de Uram, csinálni akarjuk. Csinálni akarjuk. Kényelmetlen, de a te királyságod az fontosabb. Úgyhogy tesszük. Élni akarjuk ezt bármi áron. Bármi áron. Oké, úgyhogy ezzel fejezzük be. Dávid, jöhetsz zongorázni, kérlek. Sokaktól, akik csak látogatók voltak itt, azt hallottam, hogy közöttünk, hogy milyen nagyszerű gyülekezetünk van. Ez jó. Ez jó hallani. Jó hallani egy kívülálló szemével azt, ami történik. Oké, hogy van egy különleges feeling, vagy egy különleges érzés, vagy egy különleges légkör, mikor az ember ide belép. Ez nem egy bizonyos ember miatt van, nem kettő bizonyos ember, nem egy vezetőség miatt van, ez miattunk van. Tehát mi, mint közösség része vagyunk ennek. Ez a hely attól olyan, akik vagyunk. Oké, úgyhogy ebben az a szép, hogy ezért folyamatosan változik. Mert mindenki, amikor jön egy új ember, akkor már változik az összkép, az összszín, összeállítás. Tehát folyamatos változásban vagyunk. És ez abszolút biblikus. Úgyhogy erre gondoltam, hogy milyen jó, hogy vannak üdvözlőink. Egyébként, akivel beszéltem, az ezt mondta, hogy ez tök jó, hogy vannak üdvözlőitek, mert egyből már mosolyjal vannak fogadva. Tök jó, hogy van olyan csapat, aki beszélget az emberekkel Isten tisztelet előtt meg után, és akkor nem akartam, hogy nincs ilyen csapat. Ilyenek vagyunk, beszélgetünk. Érdeklődünk, kérdezősködünk. Ja, úgyhogy aztán ott van egy gyerekfoglalkozás. Milyen jó hely. Nem babysittelést szeretnénk, gyerekvigyázást szeretnénk, hanem szolgálni a gyerekek felé. Az óviban is, meg a vasárnapiskolában is. És ezeken a helyeken mind kell segítség. Hogyha a gyerekek ott vannak a szívedem. Az óviban, hogyha szeretnél tanítani, akkor tudod, jelezz, hogy imádkozzunk ezért, hogy beszélgessünk róla. Tehát Isten céllal rakott oda, ahová. Céllal vagy itt. Tehát a kamaszklub szintén kellenek segítők. Fiatalok. Fiatal segítők. Zenészek kellenek? Énekesek, zenészek, basszusgitáros, dobos. Nyilván van meghallgatás. Tehát. Mert azt tudom, hogy szolgáltam olyan énekessel, akinek nagy áldás volt, hogy énekelt neki. A gyülekezetnek nem. Tehát nyilván, tehát... De ez nagy áldás neki, hogyha lent énekel, de nem biztos, hogy itt fel. Nyilván van meghallgatás. A zenészről van szó, akkor egy énekesről, persze. Ja, de ott a pultnál is el kell a segítség, igaz, Gábor? A könyves asztalnál. Tehát sok helyen. Sok helyen. Tehát léphetünk egyet előre. Van, aki kilép, és lép előre egy másik területre, van, aki meg bemegy a helyére. De ez még csak egyelőre a gyülekezeten belüli szolgált, és annyi lehetőség van kifelé. Annyi lehetőség. Csak nyissuk ki a szemünket, nyissuk ki a szívünket ott, ahol járunk, vagy ahol vagyunk. Hogy kik azok, akik felé szolgáltunk. Nem kell az egy szervezet szolgálatnak lenni, hogy egy listára oda legyen írva, hogy Gizi néni felé való szolgálat. Bevásárolok neki heti egyszer. Itt lakik a harmadikon. Hanem csak szolgálunk ott, ahol szükség van. És csak lásd meg Istent, hogy mit fog tenni. Mit fog hozzátenni. Oké, úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. És imádkozzunk. Urunk, a szívünk vágya az, hogy ne gyülekezetesdit játszunk. Hanem éljük és tegyük azt, amire elhívtál bennünket. Köszönjük. Köszönjük, hogy te formálni akarsz bennünket, hogy változtatni akarsz minket. Köszönjük azt, hogy ezt láthatjuk, hogy visszatekintünk arra, hogy kik voltunk, milyenek voltunk. Köszönjük azt, hogy célt adtál az életünknek itt a Földön. És köszönjük azt, hogy használsz. Hogy nem alantas neked ilyen porból való emberekhez hozzányúlni és formálni belőle valami hasznosat, építőt, gyönyörűt. És köszönjük, Urunk, a kreativitásodat, hogy mindannyian különbözünk. És mindannyiunknak megvan a része. De bocsáss meg, Urunk, a kényelmességünk miatt. De annyi mindent teszel, annyi mindenre hajlandó vagy, és mi annyi mindenben akadályozunk téged. És az egyik legfőbb az, hogy túl kényelmesek vagyunk. Túl kényelmesek vagyunk. Félretőjük a hangodat, átcsavarjuk az állomást, ha meghalljuk a hangodat. Úgyhogy hívunk most téged ide. Rád akarunk hangolódni. Hallani akarjuk a vezetésedet. Urunk, adj nekünk bátorságot, erőt. Hogy vegyük azt, amire elhívtál minket. Mert a szívünk vágya, hogy azzá váljunk, akikkel akarsz formálni minket. Hogy hadd lehessünk egy változást hozó gyülekezet ebben a városban. Vezess minket Jézus nevében. Ámen. És akkor még nem is említettem az Alfát, ugye, amit majd szeptembertől csinálunk. Ott is nagy csapatra van szükség. Tehát van bőven hely, ahol kipróbálhatod magad, kipróbálhatod, hogy vajon ezen a területen van-e ajándékod. Jó, úgyhogy legyünk bátrak. És aztán most megmenjünk Isten hírével. Sziasztok!